És innen fogunk felolvasni ezt az ismert történetet, amit Jézus mondott, a tékozó fiú történetének a másik részét, és múlt héten megnéztük az első részét a történetnek, az atya hogyan fogadta a fiút, és most egy kicsit tovább fogunk menni Lukács 15-ben, 17. verstől olvasom, és tudjátok velem követni. A 32. versig. A fiú végül elgondolkodott, és ezt mondta. Mennyi olyan munkása van az én apámnak, akik fizetést kapnak, és bőven van mit tenniük. Én pedig éhen halok itt. Azonnal elindulok, visszamegyek az apámhoz, és azt mondom neki. Apám, bűnt követtem el Isten ellen, és ellened is. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezz. De hadd legyek olyan, mint egy a munkásait közül. Ezzel a fiú elindult az apjához. Még messze volt a háztól, amikor az apja meglátta és megsajnálta őt. Oda szaladt hozzá, a nyakába borult és megcsókolta. A fiú pedig így szólt hozzá. Apám, bűnkövettem el Isten ellen és ellened is. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezz. De az apja megparancsolta a szolgáknak. Siessetek! Hozzátok ide a legjobb kabátot, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Azután hozzátok elő a hízott borjút, s vágjátok le, hogy együtt ünnepeljünk, hogy együtt tegyünk és ünnepeljünk. Mert az én fiam meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megkerült. Ezután ünnepelni kezdtek. Az idősebbik fiú ez alatt a mezőn volt. Amikor hazafele jött, és a ház közelébe ért, meghallotta a zenét, és a táncot. Oda hívta az egyik szolgáját, és megkérdezte tőle, hogy mi történt. Az öcséd érkezett meg. Apád pedig levágatta a hízott borjút, mert épségben kapta vissza a fiát. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni a házba. De az apja kiment hozzá, és kérte, hogy menjen be. Ő azonban így válaszolt neki. Látod, én évek óta szolgállak, és teljesítem minden parancsodat, de te még egy kecskét sem adtál nekem soha, hogy a barátaimmal együtt ünnepelhessek. Amikor pedig hazajön ez a fiad, aki a vagyonodat nőkre pazarolta, te a hízott borjút vágatod le neki. Az apja erre így szólt hozzá. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. De most ünnepelnünk és örülnünk kell, mert az öcséd meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megkerült. Úgyhogy Istenünk, köszönjük azt, ami kirajzolódik ebben a történetben, hogy te milyen is vagy, és arra kérünk, hogy ma reggel is érints meg a szívünket, és szólj hozzánk, mutatkozz be nekünk, hogy láthassunk, hogy ismerhessünk, hogy örülhessünk neked, hogy szerethessünk téged, és imádhassunk méltóképpen. Jézus nevében. Amen. Amen. Oké, úgyhogy két embercsoport van Jézus körül, ahogy múlt héten ezt bevezettük, valamilyen éttermi egységben körül zajlik ez az esemény, füst van. Tudjátok, ahogy itt elmegyünk az árkád mellett, ott van, ott az árkád színe egy kaszinó, és ahogy kinyílt a múltkor az ajtó, és ott mentem, kijött a füstés, és megcsapott, és valami ilyesmi helyen lehet, ahol Jézus van, ott van bent. És olyan emberek vannak Jézus körül, mikor ezt a történetet Jézus mondta, akik nemigen járnak templomba, vagy zsinagógába, akik az egész életüket arra tették, hogy meggazdagodjanak bármi áron, vagy gyönyöröket, élvezeteket kergessenek az életükben. Olyanok vannak Jézus körül, akik a megszálló hatalommal, a rómaiakkal együttműködnek, őket hívják vámszedőknek, hogy megnyúzzák a saját népüket, és ezáltal ők meggazdagodjanak. Drogosok, vagy drogkereskedők, utcalányok, emberek, akik Istentől távol vannak és távol élnek. És aztán a másik csoport, amely zugolódik, vagy egymás közt beszélgetők, makulátlan, hibátlan, vallásos, erkölcsös, jó emberek, akik gyerekkoruk óta a legaprólékosabb figyelemmel követték Isten törvényét és előírásait, és betartották azt, és beszélgetnek egymás közt. A Biblia úgy mondja ott a Lukács 15 elején, hogy zugolódnak, és ilyesmiket mondanak, hogy ha ez az ember tényleg Isten fia volna, akkor nem tenne ilyet, amit most teszik, hogy olyan emberekkel van, mint ezek az emberek. Ha ő tényleg Isten fia, messiás lenne, akkor tudná, hogy ők milyen emberek. És akkor Jézus feláll, és mond három történetet. És ez a harmadik, amit olvastunk. Három történetet mond, és mind a három történet Istenről szól, hogy hogyan érzi magát Isten, vagy hogyan gondolkodik Isten azokról az emberekről, akik távol vannak tőle. Hogy Isten hogyan érzi magát, hogy milyen is Isten, hogy hogyan gondolkodik Isten, és hogy hogyan érzi magát Isten ezen emberek felől, akik őtőle távol vannak, vagy elveszettek, tőle távol élnek. És erről szól az egész Biblia. Olyan emberekről, akik távol élnek Istentől, és elveszettek, vagy ahogy ezt múlt héten mondtuk, száműzetésről szól a Biblia, és hazatérésről. Tulajdonképpen ez az egész Bibliának a története. Az elejétől a legvégéig. Száműzetés és hazatérés. Távol lenni Istentől, és közel lenni, visszatérni Istenhez. És a 300-as években Augustinus Ágoston, aki Észak-Afrikából származott, és mostanra már Szent Ágostonnak hívják őt, akkor még nem úgy hívták, ő volt, kora playboya volt, űzte és kergette a testi örömöket, és aztán visszatért és hazatért Istenhez. Ő ezt mondta, hogy Uram, te olyan létet adtál nekünk, amelynek te maga vagy a célja, és nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. És ő megtapasztalta és látta, hogy nyugtalan a szívünk mind addig, amíg meg nem nyugszik Istenben. Vagy amíg a számüzetésünkből haza nem térünk, és vissza nem térünk. És ahogy most közeledik a karácsony, valahogy érezhetjük és tapasztalhatjuk ezt, és újból hallhatjuk ezt, mint hogyha valami hiányozna. Nem csak karácsonykor, évközben is, de mint hogyha valami hiányozna a karácsonyból, valami hiányozna a családokból, valami hiányozna a házasságból, valami hiányozna az egész emberi társadalomból, kollektíven az emberiségből, és valami hiányozna a mi személyes életünkből is. És Jézus erről beszél. Jézus mond három történetet, és az első történet az, hogy, és Istenről szól mind a három, hogy Isten olyan, mint az az ember, akinek 100 juha van, és egy eltévejedik, és a 99-et otthagyja, és utána megy annak az egynek, mert annyira fontos az egyetlen egy, és mikor megtalálja, akkor a vállára veszi, visszaviszi a nyájhoz, összehívja a barátait, és azt mondja, örüljetek, örüljünk együtt, bulizzunk, mert elveszett a bárányom, és most megtaláltam. Vagy Isten olyan, mint az az asszony, akinek 10 pénzérméje vagy drachmája volt, és ebből elveszített egyet, és fogta, és kisepert, és kitakarította az egész házat, hogy megtalálja azt az egy elveszettet, és amikor megtalálta, e felett való örömében összehívta a barátnőit, és azt mondta, gyertek, örüljünk, mert elveszett a pénzérme, és megtaláltam. És Isten, milyen is Isten? Isten olyan, mint az az apa, aki napról napra kint van a verandán, és az ő tékozló fiát várja haza, és kint a verandán van, és pásztázza a horizontot, és amikor meglátja távolról az ő szakadt, mindent eltékozló fiát, akkor oda rohan hozzá, a nyakába borul, összecsókolja őt, és azt mondja a szolgáknak, siessetek, siessetek, hozzátok a legszebb ruhát, hozzátok ki a gyűrűt, húzzátok az ujjára, hozzátok a sarut, tegyétek a lábára, és vágjuk le a hízott tulkot. Jézus így mutatja be Istent. És Isten nem energia. Tudod, Isten nem egy deista Isten, ami lehet, hogy nem ismered a kifejezést, lehet, hogy ismered, de nagyon sok ember hisz egy olyan Istenben, aki beállította a világegyetemet, vagy létezik valahol, de megtartja azt a 15 lépés távolságot, és nem igazán foglalkozik az életünkkel, hanem Isten olyan, mint ez az atya, aki izgatottan várja haza az ő elveszett gyermekét, és amikor az ő gyermeke egy lépést tesz, ő 100 lépést tesz, és amikor a gyermeke úgy dönt, hogy visszamegy, akkor ő izgatott, és telve van szenvedéllyel, és örömmel, és izgatottsággal. Isten ilyen. Isten ilyen. Milyen is Isten? Tudod, ő egy ilyen apa vagy atya. Na most, csak hogy tovább menjünk a történetünkbe, a harmadik történet, tehát a tékozó fiúnak a története, valamiben azért különbözik az első két történettől, tehát az elveszett bárány és az elveszett pénzérme vagy drakma történetétől, és amiben többek közt különbözik, tulajdonképpen ugyanaz, de van legalább két különbség. És az egyik különbség az az, hogy az elveszett jó után utána ment a pásztor, az elveszett drachmát megkereste az asszony, viszont a tékozló fiúnak nem ment utána senki. És a hallgatóság abban az időben, és te is, hogyha végigolvasod és elolvasod többször, feltűnik ez, hogy a fiúnak, az elveszett fiúnak senki nem ment utána. Tudod, miért nem ment utána senki ennek a fiúnak? Hogyha elkódorgott. Oké? És ismernünk kell ezt a társadalmat, amelyben ez a történet elhangzott, és ebben a társadalomban, akinek utána kellett volna menni az öccsé, vagy a fiatalabbik fiúnak, az idősebb báty volt, vagy az idősebb testvér volt. Ugyanis az atyának a tulajdona rászállt a fiakra, és most már igazából az idősebb testvérnek volt meg mindene, és ebben az időben az idősebb testvérnek volt az a kötelessége, hogy fenntartsa a családi rendet, hogy összetartsa a családi békét. Az idősebb testvérnek volt a feladata, hogy összetartsa úgymond a családot, hogyha értitek, hogy mit mondok. Az idősebb testvérnek volt az a feladata, hogyha valami probléma volt, akkor ő ezért volt ő az idősebb testvér, és ezért kapta ő a nagyobbik részt, mert ő őrizte meg a családot a szégyentől, hogyha szégyen volt esett a családon, ő igyekezett azt úgy megtenni, hogy minden rendben legyen a családban. És ebben az időben az idősebb testvérnek volt az a feladat, hogy utána menjen ilyenkor a kódorgónak. Na most ismerjük a történetben, Jézus, amiről beszél, az, vagy akikre utal itt az idősebb testvérnél, azok a vallásos, az erkölcsös, a jó emberek, akik kezdettől fogva úgymond Istennel vannak. És Jézus ezzel utal arra, hogy fiúk, ez a ti feladatotok lett volna, hogy ezeknek az embereknek utána menjetek. Hogy kifejezzétek felé az atya szeretetét. És ők elmulasztották ezt. Tehát a történetben van egy hiányzó idősebb testvér, és az idősebb testvérek zugolódnak igazából, hogy az tékozló hazajön. És van egy ilyen valós történet is, a vietnámi háború idején, hogy egy családnak egy fiatalabbik fia, katona volt, és Vietnámban elveszett. Elveszett. És nem kaptak hírt felőle, a katonaság nem tudott semmit se felőle, és azt mondták, hogy nincsen, elveszett. És ekkor ebben az igaz történetben a fiú legidősebb, vagy a család legidősebb fia fogta magát, és elrepült Vietnámba, ez egy igaz történet, és bevetette magát a dzsungelbe, hogy megkeresse az ő elveszett fivérét. És nem bántották őt sem az amerikaiak, és nem bántották őt sem a vietnámiak, mert akkora olyan módon tisztelték őt ezért. És igazából ragadt is rá egy név. Ő lett a testvér. Vagy az idősebb. Ő volt a testvér. Az igazi testvér. Az idősebb testvér. Aki utána megy, hogy megkeresse az elveszett öccsét. És Jézus érzékeltetni akarta a kor vallásos embereivel és vezetőivel, hogy ez a ti feladatotok lenne. Sajnos, ebben az időben, és nem hiszem, hogy csupán ebben az időben, sajnos gyakran a történelem során a sztori ismétlődik, az idősebb testvér nem törődik az elkódorgóval. Azonban a történetben van egy hiányzó idősebb testvér, de még sincs hiányzó idősebb testvér. Tudjátok miért? Azért, mert a valódi, tehát a történet mögötti valódi történetben, amiről Jézus beszél, ami a valós életben zajlik, nem hiányzik ez az idősebb testvér, aki felkeresi, megkeresi és megtalálja, és a saját költségén visszahozza az ő elkódorgott fivérét. Mert Jézus az az idősebb testvér. Ő mondja a történetet. Ő beszél erről. Jézus az a törődő testvér, aki ezt a történetet mondja, aki újból és újból az evangélium lapjain úgy utal magára, hogy én azért jöttem, hogy megkeressem és megtaláljam az elveszettet. Magára így utal, ő az, úgymond a családban. Ott van az Atya Isten, és ott van Jézus, és ő az, aki kifejezetten ezért jött. Ez az ő jövetelének célja, hogy megkeresse az elveszettet. És ezért volt Jézus ott ezekkel az emberekkel, és ezért olvassuk az evangélium lapjain újból és újból, hogy olyan emberekkel van, akik távol vannak Istentől, mert ő ezért jött, hogy megkeresse és megtartsa, megtalálja, megmentse azt, aki elveszett. És tudod mit? Alapvetően ez a karácsonynak a története. A karácsony sztoria, a karácsony története, a karácsony üzenete nem bonyolult. Néha sikerül bebonyolítani, de nem bonyolult. Nagyon egyszerű. Ez annyi, hogy 2000 évvel ezelőtt Isten testet öltött, őt úgy hívják Jézus. 2000 évvel ezelőtt az idősebb testvér ott hagyta az otthont, az atyai házat, átutazott a világegyetemen, az univerzumon, emberré lett, hogy megkeresse, hogy ő betöltse az idősebb testvérnek a szerepét. És azóta is minden alkalommal, amikor ünnepeljük a karácsonyt, amikor Jézus születéséről beszélünk, tudod, erről van szó, hogy Isten emberré lett, hogy megkeressen, felkutasson, megtaláljon, és figyelj, saját költségén hazavigyen. mert ezt tette az idősebb testvér, abban a kultúrában, abban az időben a saját költségén haza vigyen, visszavigyen az atyához. És tulajdonképpen ez a karácsony története. Nézzük meg ezt az igeverset Lukács 2-ben, amit a karácsonyi történetben látjuk, hogyha ki tudjuk vetíteni. Lukács 2, 10 és 11-ben. Amikor az angyalok megjelentek, azon az éjszakán, vagy akkor, amikor Jézus született, a pásztorok megrémültek, de az angyal így szólt hozzájuk: ne féljetek, mert nagy örömhírt hoztam. Kétán, miről szól a karácsony? Ne féljetek, mert nagy örömhírt hoztam. Ez a szó, hogy öröm, nagy örömhír, ez a gyökere az evangélium szónak, a jó hírnek, az örömhírnek. Hogy az evangélium az egy olyan tárgyilagos, tulajdonképpen az egy tárgyilagos híradás egy a világ történelmet átformáló eseményről. Melyik volt ez az egész világ történelmet átformáló esemény? Ez az, hogy Isten, az idősebb fiú eljött és testet öltött és megszületett Betlehemben. Ez a világtörténelem során egyetlen egyszer. Egyszeri és megismételhetetlen. Ez nem lesz megismételve többet. Ez Istennek, az atyának a vágyáról beszél, hogy visszahozzon önmagához, és számára semmi ár nem túl nagy ahhoz, hogy megszerezzen magának bennünket. Semmi ár nem túl nagy. És megszületett Betlehemben. És ez az evangélium, a nagy örömhír, a jó hír, ez az, hogy Isten emberré lett, megszületett Betlehemben, itt élt a földön, a kereszten meghalt a bűneinkért, és feltámadott a halálból a harmadnap, és visszament az atyához. Ez egy esemény, amely az egész világtörténelmet átformálja és meghatározza. Úgyhogy nézzük meg ezt még egyszer. A pásztorok megrémültek, de az angyal így szólt hozzájuk: ne féljetek, mert nagy örömhírt hoztam. És nézd meg, mit mond? Mit mondanak? Ami minden embernek örömöt szerez majd. Ez kinek szól? Mindenkinek. Mindenkinek. Gazdagnak, szegénynek. Feketének, sárgának, fehérnek, barnának. Minden korban, minden ember számára, minden embernek szól, minden embernek örömöt szerez ez az öröm hír. Ez a világtörténet átformáló esemény. Nézzük meg a következő verset. Ma megszületett nektek, úgyhogy mi ez az örömhír? Ma megszületett nektek a szabadító Dávid városában, aki az Úr Krisztus. Jézusnak a születése, Jézusnak az élete, Jézusnak a halála, Jézusnak a feltámadása, Jézusnak a mennybe menetele. Az idősebb testvér nem hiányzik, hanem ő eljött, hogy megkeresse az tékozló fiúkat, ami kollektíven mi vagyunk, az emberiség, egyénileg mi vagyunk, mindannyian, akik eltávolodtunk Istentől. És egy nagyon érdekes ebben a történetben az az, hogy nem csak a tékozló fiú távolodott el Istentől, hanem ebben a történetben itt most a vallási vezetőkre értve az a morális, erkölcsös jó emberek is távol éltek igazából az atyától. Az atya házában éltek, de nem szerették az atyát. Az atya otthonában voltak, de igazából a szívükben távol voltak. Tehát mindenki. Úgyhogy, tudod, miért kellett Jézusnak meghalnia. Miért kellett meghalnia. És hogyha vallási vezetőket nézünk, és az ő életüket figyeljük, vagy tanulmányozzuk, azt látjuk, hogy minden vallási vezetőnek az élete volt a fontos, vagy amit tanított, az volt a fontos. Jézus ebben különbözik mindenkitől. Jézusnak nem igazán az élete volt a legfontosabb, sem nem amit tanított elsősorban, hanem Jézusnak a halála volt a legfontosabb. Hogyha elolvasod az evangéliumokat, azt látod, hogy ezek a négy evangéliumnak tulajdonképpen ez egy harmada Jézus utolsó hetéről szól. Jézus szenvedéséről és kereszthaláláról szól. Most mi, Krisztus követői, ott van a kereszt, úgymond a templomokban, az emberek nyakában, az emberek fülében, Jézust az ő halálával és nem az életével azonosítjuk. Miért más Jézus, mint bármelyik más vallási vezető? Azért, mert az idősebb testvér, azaz Jézus, a saját költségén viszi haza a tékozló fiút. A saját árán, a saját költségén viszi haza a tékozlót. Mert valakinek fizetni kellett a kárt. Nincsen olyan, hogy egy kárt valaki ne fizetne. Tudjuk ezt esetleg a régebbi időkből, amikor munkahelyeken, régebbi időkből, amikor emlékeztek, hallottatok ilyen emberről, aki a Trabantgyárban dolgozott, ahogy ott dolgozott pár évtizedet, igazából az évtizedek során 6 Trabantot hozott ki a gyárból. Hallottatok? Vannak ilyen történetek. Tehát darabjaiba, apró darabjaiba. Tudod, 6 Trabantot hozott ki a gyárból. Neki nem kellett feliratkoznia a segítsetek. M betűvel kezdődik. Merkurnál, köszönöm. Neki nem kellett feliratkozni. Néhányan szerintem így nagyon elkerekedett szemmel hallgatjátok a történetet. Soha ilyenről nem hallottatok, hogy feliratkozni egy autóért, és elkezdeni fizetni, úgyhogy 3 év múlva kaphattad meg azt az új autót. Oké? Okay? Ki az, akinek ez új információ? Készfelnyújtás. Wow, oké. Okay. Okay. Tehát a régi időkben, amikor telefonáltunk a cégtől, és azt mondtuk, hogy ez ingyen van. Így van? Ez ingyen. Hát ez jó, mert ez ingyen van. És aztán emlékszem, hogy tanítottak engem az Isten tiszteleten, és a Bibliuskában, hogy ezek nem ingyenes dolgok. Neked ingyen van, de valaki fizet érte. Valaki fizet érte. Az a Trabant, az ingyen. Hát ingyen van. Meg én dolgoztam, és ingyen van. Nem, azért valaki fizetett. Oké? Okay. És ugyanígy, ilyen a bűn, ilyen a szégyen, amit a bűn által hoztunk Istenre, az Atyára, hogy erről múlt héten beszéltünk, ilyen az Istennek, az Atya nevének a sárba tiprása, a bűn és a lázadás, hogy ez egy kár. És ezt a kárt valakinek meg kell fizetni. De emlékeztetek a történetre, ahogy olvastuk. Amikor a tékozló fiú hazajön, és visszajön az atyához, úgy tűnik, mintha neki nem kellene megfizetni a kárt. Így van? Mert rögtön örömmel van fogadva. És ez így is van. De a történetben valaki elnyeli a kárt. Valaki megfizeti a kárt. És így van a mi életünkkel is. Hogy volt valaki 2000 évvel ezelőtt, Jézus, aki megfizette a kárt. És ez az evangélium. Hogy a világ összes bűnét, a világ összes bűnének a büntetését a kereszten ő magára vállalta, minden szégyent magára vett, és a kereszten ő vált szégyenné, hogyha emlékeztek rá, köbdösték, megkorbácsolták, töviskoszorút tettek az ő fejére, meggyalázták, csúfolták, és azt mondja a Biblia, a száját nem nyitotta meg. Nem mondott semmit, nem védekezett semmit, nem vágott vissza, nem érvelt. Ez az az idő volt, mikor Isten tartotta az ő száját, mert az az idő volt, mikor ő nyelte el a kárt, mikor ő hordozta el a szégyent, mikor ő hordozta el a megvetést. Ez az a, azok az órák voltak a világtörténelem során egyedüli és megismételhetetlenül, egyszeri és megismételhetetlenül, amikor az idősebb fiú elhordozta a büntetést, és átokká lett értünk, hogy mi, akik ő benne bízunk, Isten áldásai szállhassanak ránk örökkön örökké. Ő kapta a büntetést, hogy mi kaphassuk a jutalmat. Ő kapta az átkot, hogy mi kaphassuk az áldást. Ezért jött el Jézus. És ez volt az ő küldetésének a célja. Amikor megszületett Betlehembe 2000 évvel ezelőtt, akkor pólyába csavarták, vagy tekerték őt. De igazából ez a görög szó, hogy pólya, ez nem úgy kell értenünk, hogy az újszülöttek pólyája, amiben most maja van otthon, pólyába van otthon az idő javarész, hanem igazából ez egy halotti lepel volt. A görög arról beszél, hogy mikor Jézus megszületett, akkor egy halotti lepelbe tekerték őt, és ez volt az ő pólyája. Ő az egyedüli, aki valaha élt, és ő azért jött, hogy meghaljon, hogy elviselje, elhordozza, elnyelje a kárt, amit mi okoztunk, amit a tékozló okozott az atyának. Azt mondod, hogy ő azért jött, hogy meghaljon. Mi mind meghalunk, nem? Igen, de Jézus más volt. Neki nem kellett volna meghalni. Mi mindannyiunk számára természetes, hogy meghalunk, számára nem. Ő az egyedüli, aki választotta a halált. Mi nem választjuk a halált. Nincsen olyan, hogy azt mondod, 80 év eltelt, azt hiszem én választom a halált. Nem, mi nem választjuk a halált. Ez nem választás számunkra a halál. Számára választás volt. Mindez azért, egy, hogy kifejezze számunkra, hogy a mindenható Isten egy olyan atya, aki hajlandó mindent megtenni azért, hogy visszahozza az eltávolodott gyermekeit önmagához. Kettő, hogy megalapozza azt, a jogot, hogy az eltávolodott gyermekek visszajöhetnek az atyához, úgy, hogy nem kell önmaguknak megfizetni azt a kárt, amit ők, vagy az ő bűnük okozott. Mindez azért kellett, hogy amikor visszatérünk Istenhez, akkor az atya lát, megindul a szíve, és rohan. Emlékeztek, múlt héten erről beszéltünk. Akkor felolvasták ezt egy szíriai családnak, akik nem ismerték ezt a történetet, de ismerték azt a kultúrát, mert abban éltek. És megkérdezték, hogy mi a meglepő ebben a történetben, akkor azt mondták, hogy a meglepő dolog az az, hogy egy pátriárka, egy apa, egy családfő fut. Ebben az időben, ebben a kultúrában nem futnak családfők. ez a megaláztatásnak, az önmaga megalázásának a jele volt. Ahelyett, hogy megvárta volna, hogy az ő fia elé csúszson, bocsánatkérésekkel, esdeklésekkel, mea culpákkal, nem várta meg egy pillanatig sem, hogy az ő fia csúszva, mászva jöjjön vissza. Ez arról az Istenről beszél nekünk, aki nem várta meg, hogy mi csúszunk, mászunk, esdekeljünk, hanem ő önként jött el. Valaki azt mondja, igen, de én nem kértem, hogy értem jöjjön. Pont ez a szeretet. Pont ez az a hatalmas szeretet, hogy egyikünk sem kérte, és egyikünk sem akarta, de ő mégis megtette. Ezért mondjuk, hogy ez a történet nem annyira a tékozló fiúról szól, hanem ez a történet egy tékozló, pazarló atyáról szól, aki tékozol, és pazarol, és bőségesen ad, és szeret. Egy olyan atyáról, aki kész bevállalni a szégyent. Azért, hogy mi ismét a család tagjai legyünk. Nagyon sokszor, mikor Jézusnak a haláláról beszélünk, és arról, hogy Jézus elválasztódott az atyától, és hogy ez számára volt egy büntetés a bűneinkért, nagyon sokszor Jézus személyére összpontosítunk, és elfelejtjük azt, hogy nem csak Jézusnak hiányzott a kereszten az atyával való közösség, hanem az atyának is hiányzott az ő fia. Elveszítette az ő fiát, hogy visszaszerezhessen sok fiakat és lányokat. Elveszített valami értékeset, azért, hogy visszaszerezhessen valakiket, akik végtelenül értékesek számára. Úgyhogy, amikor visszatérünk Istenhez, emiatt, a kereszt miatt, amit Jézus tett a kereszten, magába elnyelve a kárt és a szégyent és a büntetést és az átkot, az atya azt mondja, siessetek szolgák, hozzátok a legszebb ruhát. A legszebb ruhát, és húzzátok rá a gyűrűt, és tegyétek a lábára a sarut, és vágjátok le a hízott tulkot. Az atya izgatott, és mi csak a hazatérés örömét látjuk, míg a háttérben ott van a hazatérésnek az ára. A hazatérésnek az ára. Úgyhogy így fejezzük be ezt az üzenetet. Hogy a történet így fejeződik be, amikor a tékozló fiú hazatért, hogy ezután ünnepelni kezdtek. És hogy mondjam ezt számunkra, akik Jézus Krisztus követői vagyunk, hogy tudod, erről szól a keresztény élet, erről szól a karácsony, erről szól az evangélium. És számunkra olyan könnyű elveszíteni a fókuszt, és csak most, ahogy közeledik a karácsony, sokszor csak kívánunk, hogy a karácsony lenne egyszerűbb, nem? Hányan érzitek azt, hogy kezd komplikálódni a dolog? Okay, hányan érzitek a stresszt, nem? Hányan érezzük azt, hogy még ez sincs meg, és ez sincs meg, és ez sincs meg, és ez sincs meg. Úgy érezzük, hogy ki kell találnunk dolgokat. Ki mit szeretne, kinek mi lenne a jó, és némelyeket, főleg bennünket, férfiakat, ez egyre jobban nyomaszt, ahogy az a nap közeledik. És aztán még nem is beszéltünk, hogy ott vannak a családlátogatások, és csak érezzük, hogy hopp, ez most egy olyan időszak jön, amiben sok minden lesz benne. És olyan könnyen, egyszerűen csak lemaradunk valamiről, nem? Egyszerűen csak valami hiányozhat a karácsonyunkból. Tudod, az ünnepelt, vagy az ünneplés, vagy az, hogy de nem csak a karácsonyunkból, nem csak a az egész életünkből, mit szólsz ez? Az egész életünkből nekünk, Jézus követőinek olyan könnyen csak bejönnek olyan dolgok az életünkben, amelyek fontosnak tűnnek, de nem azok. Így elveszik az örömünket. Kicsi apró dolgok. Csak nem úgy jöttek össze, nem úgy jött össze valami. Nem sikerült valami. Másként számoltam valamivel. És elrontja a januáromat, a februárom, az életemet. Mikor, elkezdtek ünnepelni. Otthon vagyunk. Hazatértünk. Tudod, Isten úgy szeret bennünket, hogy az ő egyszülött fiát adta, és eljött, hogy megkeressen bennünket, és bevállalta a kárt, és ő az idősebb bátyja, és ő hazavitt. És most örökre biztonságban vagyunk. Örökre Istennel vagyunk, és leszünk. Hogy ez az ünnepi vacsora, vagy ez az ünnepség már most elkezdődött. Hazaérkeztünk. Otthon vagyunk. Tudod, és tudod, mit mondhatnék talán így számunkra? Mi lenne, hogyha megtanulnánk élvezni ezt? Tényleg. Mi lenne, hogyha megtanulnánk élvezni? Egyszerűen megértenénk, hogy vannak dolgok, amik részletkérdések az életben. A részlet az maradjon részlet, ne legyen fő dolog, és vannak dolgok, amik fő dolgok. És ez a fő dolog. És ne engedd, hogy részletek megraboljanak a fő dologtól. Ne engedd, hogy olyan dolgok, amelyek miatt úgyse fog fájni a fejed két év múlva. Legtöbb probléma, ami ma az elménkben van, és egy magyarban egy jó szó, a gond szó. Így van? A gond, és aztán ott van a gondolkodni. Így van? Tehát ez, tudod, a gond az valami, ami itt van. Gondolkodunk a gondokról. Gondolkodunk, és gondjaink vannak. Nem tudom, hogy olyan vagy-e, mint én sokszor, hogy amikor nincsen gondom, akkor már belül elkezd valami keresni és kutatni, hogy találjak valami gondot. Tényleg, így érzed magad bizonyos pillanatokra olyan felhőtlenül boldogan is, és olyan könnyeden, és olyan, mint hogyha semmi gondom nem lenne, és belül elkezd valami keresni, valami gondot, ami felől aggódhatnék, vagy amit magamra vehetnék. Figyelj, ebben a megváltott állapotban, ebben a hazatért állapotban, ebben, ahol örökre otthon vagyunk, ahol a jövőnk, az egész jövőnk teljes mértékben biztosított, ahol Isten megígéri, hogy bármi is lesz a világ történelem során, bármi is lesz 2012-ben, 2013-ban, bármi is lesz az EU-ban, vagy az euróval, vagy bármi is lesz az egészségünkkel, ő neki gondja van ránk. Ő a tenyerén hordoz bennünket. Ő gondot visel. Jézus erről beszélt szüntelen. Figyeljetek, Jézus szüntelen Istenről, az atyáról beszélt. Azt mondja, hogy ha egy kis verebecske leesik, a ti atyátok jól tudja ezt. És gondja van ezekre a dolgokra. Ti fontosabbak vagytok neki a verebecskén. Ő minden gondunkat tudja, ő minden problémánkat tudja, ő a hajunk szálát számon tartja. És Jézus azt tanította nekünk, hogy minden napnak megvan a maga baja. Ti pedig keresétek először az Isten királyságát és az ő igazságát. Mert Istennek gondja van rátok. Figyeljetek, Isten nép egy Jézus követőit, hiszem, hogy az életünk java részében egy derűs nyugalom, egy békesség kell, hogy jellemezzen, egy könnyedség. Elvégre a mindenható Isten kezében vagyunk, és minden biztosított számunkra, mert hazataláltunk örökre. Nem?
Tudod, nem, nem.
És aztán a szívünk és az elménk függetleníti magát. És csak keresi a dolgokat. Hogy legyen egy olyan karácsonyunk. És hogy legyen egy olyan 2012-es évünk és egy életünk. Tudod, ahol mélyen megértjük azt, hogy minden rendben van most már. A mindenható Istennek gondja van ránk. Minden egyes dolgára az életünknek. És ő nem hazudik. Ő nem hazudik. És aztán, hogyha itt vagy köztünk úgy, hogy te még nem tértél haza, vagy még távol élsz Istentől, ahogy itt a történetben olvastuk. Még távol vagy Istentől. Hagy fejezem be ezzel, hogy ebben a történetben, a harmadikban van valami más, mint az első kettőben, a juhok történetében és a drachma történetében. A másik különbség, ami ott van, az, hogy az a szabad akarat. Hogy igazából a juhoknak nincsen szabad akaratuk egy módon, és felelős szabad akaratuk, és nincsen szabad akarat a pénzérmének sem. De a tékozó fiúnak, vagy nekünk embereknek van. És ez az apró pici dolog, amely mégis végtelen fontossággal bír az életünkben, ami elválaszthat bennünket most a mindenható Istentől, és hogy ő vele találkozzunk, és hogy ő hozzá tartozzunk örökre. Mert az útból el lett véve minden. A bűn, a szégyen, az átok, és Istennek a karja tárva van. Most már az egyedüli kérdés az, hogy te akarod ezt? Tudod, te akarod-e? Igen, mondasz-e Istennek erre a pazar ajánlatára? Erre a pazar ajánlatára. Hallottad az evangéliumot? 2000 évvel ezelőtt az idősebb testvérünk, Jézus eljött. Ő, hogy megkeressen és megtaláljon bennünket, hogy a saját költségén hazavigye. Ő kifizette a költséget. Isten az Atya vár téged, és a karja nyitva van számodra. És mikor igen mondasz a szívedbe, ő neki, hogy akarod ezt a kapcsolatot, és akarod ezt a hazatérést, akkor valami megváltozik örökre. Az örök sorsod változik meg. Nem csak az örök sorsod változik meg, valami megváltozik bent az életed belül. A lelkedben, a szívedben egy új szívet nyersz. Valami, ami megmagyarázhatatlan, de mindannyian megtapasztaltuk, akik visszatértünk Istenhez, az Atyához. Valami megváltozik pozitívan, és ez megmagyarázhatatlan. Úgyhogy most imádkozni fogunk, és hogyha igent akarsz mondani Istennek, akkor szeretném megmutatni, hogy hogyan mondhatsz igen neki, és imádkozhatsz te is velünk. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te egy olyan atya vagy, aki vársz bennünket. Karjaid tárva vannak számunkra. Te magad nyelted el a kárt, amit mi okoztunk, a bűnt, a szégyent, te hordoztad, te viselted, te fizetted. Hogyha köztünk vagy, úgy, hogy szeretnél igent mondani neki, szeretnél visszatérni hozzád, szeretnéd, hogyha ezen a karácsonykor már úgy ünnepeld a karácsonyt, hogy Isten gyermeke vagy, mondasz neki nagyon egyszerű szavakkal. Isten, köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, aki 2000 éve megszületett, és az én bűneimet hordozta a saját testén a keresztfán. Köszönöm, hogy te elnyelted a kárt. Most jövök hozzád. Szeretnék hozzád tartozni. Köszönöm, hogy te befogadsz engem. Köszönöm, hogy örökre elfogadsz. Szeretnék veled egy kapcsolatot elkezdeni. Jézus nevében. Köszönjük neked, Urunk. Amen. Hallgassuk meg ezt a dalt, ahogy Dávid énekel.
Ritkán volt oly nagy nyomor, mikor gyermek született, mint mikor Isten fia testet öltve közénk érkezett. De nem született senki még oly dicsőségesen, hogy mit teszel, mikor eljön ő.
Szerdán folytatjuk ezt a témát, valami hiányzik témát, és jövő vasárnap, ne felejtsétek, 25-e délelőtt lesz, úgyhogy ez egy különleges alkalom. Várunk szeretettel, Isten áldjon titeket, sziasztok!